Szóljon hozzánk a honlapunkon is. www.civilradio.hu. Reggeli 10 óráig.
A vonalban Horváth Panna, ahogy megszokhatták már. Szervusz Panna, jó reggelt!
Szia Panna!
Halló!
Halló, jó reggelt!
Igen, nagy kő esett le a szívünkről, hogy megszólaltál.
Mondtam egyszer, de akkor úgy tűnik, hogy szakadozott volna, meg nem láttam a hívás reggel, mert nem érkezett meg a hívás, úgyhogy
ja, most így nagyon jó.
Na, a térerő kicsikét akadozik otthon, a magyar térerő.
Uh-huh, jó van. Majd adunk nekik kölcsönbe. Mondd, milyen volt visszatérni az egyetemre?
Hú, rázós, de alapvetően már most sokkal többet tanultam, mint szerintem egész múlt évben, mert szerintem az előző év, az első két fél év az inkább a megérkezésről szólt, meg arról, hogy felfogjam, hogy külföldön vagyok, Svédországban vagyok, és svédül beszélnek, meg felvenni a ritmus az egyetemen, angolul tanulni, annyira sok új élményért, hogy így nem is volt olyan időm úgy igazán fejlődni, mert persze tanultam, meg sok mindenben ugye fejlődtem, csak úgy nem volt meg az eredménye. És most, hogy elkezdtem a szakdogámat, most azt érzem, hogy kicsit megérkeztem, tényleg megy a munka, és vannak eredményeim, majdnem már megvan az első verziója a kutatási tervemnek, úgyhogy most éppen megy azok oda-vissza a témavezetőmmel, kicsit javítgatás, meg korrekciók, úgyhogy valószínűleg már tudom is majd prezentálni jövő héten.
És mi a témád?
A témám egy növényi alga, és baktériumoknak a szimbiózisa, tehát az együttélése, milyen anyagokat tudnak egymás között kicserélni. Az én fókuszom az kifejezetten az, hogy van-e valami időbeli ritmusa ezeknek az együtt élő organizmusoknak, hogy mondjuk esetleg jobban aktív nappal, amikor ugye kvázi süt a nap, jön az energia, tud fotoszintetizálni az alga, akkor lehet, hogy sokkal aktívabb, míg kicsit lejjebb ad az alga éjszaka, amikor ugye nincsen napfény, és inkább előtérbe kerül a baktériumnak a nitrogén fixációja, amit így ki tudnak cserélni egymás között, szóval így nagyjából ezt a kapcsolatot szeretném még jobban megismerni, mert szerintem nagyon érdekes az a része a dolognak, hogy ezek a baktériumok, amikkel én foglalkozok, ezek körülbelül, nem tudom, egy ilyen 5-10 éven belül voltak először felfedezve, vagy így jobban elismerve, hogy igen, ők tényleg hozzáadnak a globális tápanyagkörforgáshoz, meg a globális nitrogénkörforgáshoz. Tehát ez egy nagyon új téma, nagyon kevés információ, nagyon kevés adatunk van, úgyhogy ez egy olyan szakdolgozati téma, amivel tovább tudok menni akár THD-re is, meg ebből fel tudok építeni egy karriert, mert ez tényleg egy nagyon ilyen timely dolog, szóval nagyon sokat kutatják most, ugye beindult a kutatás, és pont el tudnám kapni ezt a hullámot, hogy mire oda jutok, hogy saját kutatásom legyen esetleg, vagy beszálljak egy kutatásba, mint posztdoktor. Pont ott fog tartani a kutatás, hogy jó pénz lesz benne, jó energia lesz benne, úgyhogy igen, ez lesz a témám.
De
ez...
Mondjad,
engem az érdekel, hogy ugye, hogyha azt mondom, hogy tengerbiológus, akkor nekem ugye az jut eszembe, hogy jó, akkor majd biztos bálnákat, meg rájákat fog majd kutatni, ami nyilvánvalóan egy hatalmas nagy félreértés. Mit tudsz arról, hogy hogy a társait, az ő kutatási témáik mit lesznek? Tehát mire számíthatunk a jövő tengerbiológusaitól?
Alapvetően ez tényleg egy jogos kérdés, mert hát aki hallgatta az interjúkat, tudja, hogy úgy jöttem ide, hogy én is orkákat szerettem volna kutatni, meg ilyen nagyobb tengeri emlősöket, én például bálnákat és orkákat és delfineket, meg ezeket a tényleg ilyen nagyobb és megfoghatóbb látható állatokat. Viszont egyébként, ha az ember arra gondol, hogy tengerbiológus, ugye a filmekből a szabadítsátok ki Willit és ezek a pillanatnak eszébe, és alapvetően nem annyira téves, mert sokkal kevesebb szó esik arról, hogy mennyire sok ilyen láthatatlan kutatás van ezen a területen. És szinte azt mondani, hogy tengerbiológus, az olyan, mint azt mondani, hogy biológus, mert abból is van ökológia, abból is van fiziológia, meg mikrobiológia, molekuláris biológia, biotechnológia, és tulajdonképpen a tengerbiológia az ugyanúgy egy ágazata így a biológiának, amiben ezek mind megjelennek, mert a tengerben egy rengeteg olyan élőlény van, akiket például lehet használni biotechnológiai célokra, rengeteg ökológiai folyamat zajlik a tengerben, amit lehet nagyobb léptékben kutatni, és ugyanúgy jelen vannak a mikrobák, mikroorganizmusok, amiket ilyen tényleg molekuláris szinten is ugyanúgy lehet kutatni, mert igazából ezek a mikrobák globális szinten hozzájárulnak a például a széndioxid tartalomnak a mitigálása, vagy így a csökkentéséhez. Mert most ez a téma, ez azért nagyon fontos, mert van a globális szén és nitrogén körforgás, és ugye azt tudjuk, hogy vannak a növények, meg a fotoszintetizáló organizmusok, akik ugye meg tudják kötni az atmoszférikus széndioxidot. És ez nekünk nagyon jó, mert ugye mi rengeteg széndioxidot bocsájtunk ki, és valakinek ezt el kell tüntetni, hogy ne fulladjunk meg a széndioxidtól, és ugye cserébe termelik az oxigént.
Egy pillanatra álljunk meg, hogy lehet ezt vizsgálni? Tehát ezek a mikróbák, meg az algák, amikről beszélsz, még az algák csak-csak láthatók, de a többiek nem?
Igen, ezeket alapvetően molekuláris megoldások, a molekuláris módszerekkel vizsgáljuk, és ezért nagyon különleges szerintem az, hogy én kis kémcsövekkel, meg kis apró konténerekkel dolgozok.
És ezt a mikroszkóp alá teszed, vagy mit csinálsz? Tehát mi történik?
Hát ez eléggé technikai elmagyarázat, hogy tulajdonképpen DNS szinten vizsgálom az élőlényeket. Tehát, hogy különböző molekuláris módszerekkel megvizsgálom, hogy milyen gén tartalom van ezekben az organizmusokban, és az alapján tudok következtetéseket levonni, és ezek alapján a következtetések alapján, amiket az adott génekből le tudok vonni, ezek alapján állítok fel olyan kísérleteket, amikkel mondjuk azt tudom bizonyítani, hogy igen, például az alga az nappal sokkal aktívabb volt, és ezzel ellentétben a baktérium meg éjszaka, és ezért el lehet mondani, hogy köztük van egy ilyen körforgás napi szinten. Tehát alapvetően igen, molekuláris PCR-ral dolgozott nagyon sokat, tehát amit egyébként a Covid alatt ugye sokan hallották, hogy PCR tesztek, igen, tehát ez egy nagyon alapvető molekuláris módszer, és tulajdonképpen a legnagyobb része a szakdolgozatomnak ilyen módszerekkel fog dolgozni, tehát egy PCR-ral fog vizsgálatokkal. És innen tudom majd levonni azokat a messze menő következtetéseket, amik mondjuk odáig vezetnek, hogy például az egy ismert tény, hogy a oxigénnek, tehát az éves oxigén készletnek a felét azt a tengerből nyerjük. Tehát, hogy minden fát, hogyha összeszámolunk, és minden növényt, és minden fotoszintetizáló földi, tehát hogy a szárazföldi organizmus összeszámolunk, akkor pont ugyanannyi oxigént termelnek évente, mint a tengeri algák, amiket szinte nem is látunk. Úgyhogy ez így a legkisebb molekuláris részletekből jutunk el odáig, hogy globális szinten rengeteg oxigént nyerünk például a tengerekből. Ezért fontos például a megőrzésük. Úgyhogy visszatérve az eredeti kérdésre a tengerbiológia kapcsán, az nagyon érdekes számomra, hogy egyszerre tud jelen lenni egy szakdolgozati kutatásban a legapróbb molekuláris és anyagcsere folyamatok mellett a globális oxigénkészlet, például a globális nitrogénkészlet, amiből aztán teljes ökológiai következtetéseket tudnak más szakemberek levonni.
Én csak tátott szájjal hallgatlak, mert itt ez, a többiek igazolhatják. De egy kicsit közelebb vittél, remélem, a hallgatókat is ahhoz, hogy most éppen mit csinálsz, mert hogy ezt az egész baktérium, meg moszat, vagy nem tudom, szóval ezek a szimbiózisok, ezek nagyon érdekesek, még a nagyon-nagyon-nagyon laikusnak, amilyen én vagyok, annak is.
Igen, hát alapvetően, hogyha kicsit ilyen tényleg a legközelebbi lépésekről beszélek, akkor jelenleg ugye írok, tehát hogy még a kutatási tervet írom meg, hogy úgy tudjak nekivágni ennek a hosszú útnak, hogy tudom, hogy miután mit kell csinálni, milyen lépés után mi következik, és hol fordulhatnak elő problémák, hogyan tudjuk megoldani a problémákat. És az első dolog, amit csinálni fogok egyébként a laborban, az, hogy vannak ugye, úgy lehet elképzelni, hogy igen, vannak kis lombikok, amikben ott élnek az algák együtt ezekkel a baktériumokkal, és nem tudunk róluk semmit, csak azt az egy dolgot tudjuk, hogy egy lombikban egy típusú alga van. Ez név szerint Ketoceros affinis és Ketoceros cirrinalis, latinul, ez két különböző alga, és tudjuk, hogy valamilyen baktériumok vannak körülöttük. De hogy fogjuk ezt megtudni, hogy mégis milyen baktériumok vannak körülöttük, mert ugye ezeket a baktériumokat még mikroszkópot, a mi mikroszkópjainkkal se tudjuk megnézni, meg nehéz is egyébként behatározni őket. Úgyhogy amit tudunk tenni, az, hogy belegondolunk, hogy mi az, ami egyedi egy baktériumban. És ugye ez a DNS-e, tehát a DNS az minden baktériumban egyedi, és ezen is belül vannak nagyon specifikus gének, amik kifejezetten egy fajhoz tartoznak, vagy egy törzshöz tartoznak, és ezt úgy tudjuk megvizsgálni, hogy először is kivonjuk ezt a DNS-t. Szóval ki kell vonnom az összes mintából az összes DNS, az alga DNS, a baktérium DNS, minden DNS. Ez egy folyamat, ami után ezeket a DNS-eket adott ilyen marker gének alapján, amiket mi tudjuk, hogy az kifejezetten adott törzsekhez, adott fajokhoz tartoznak, ezeket felsokszorosítjuk, ehhez használom majd a PCR-t. Szóval ezzel lesz nem 2, 3, 4, hanem mondjuk millió számban lesznek DNS-ek a mintában, és ezt utána egy külső laborhoz fogjuk elküldeni, akinek van egy műszerük, amivel, vagy egy olyan technológiával dolgoznak, amivel ők meg tudják mondani ezek alapján a kis feredezett DNS-ek alapján, hogy pontosan milyen szekvenciákat tartalmaznak, milyen kódot tartalmaznak, mint a belegondol az ember, mint egy tervrajz, hogy miből épül föl ez a baktérium, vagy ezek a milyen építő elemek, mint ilyen legókockák lennének a mintában, és utána vannak bioinformatikai szoftverek, amikkel ezeket összetudjuk állítani, mint tényleg legókockák adatbázisok alapján, és hogyha ezt mind megcsináltam, tehát hogy kivontam a DNS-t, felsokszoroztam, elküldtem és visszakaptam a legókockákat, és eljátszottam mondjuk napokig, hetekig, ki tudja mennyi ideig a bioinformatikai programokkal, és összepakoltam ezeket a kis legókockákat egymás után, akkor meg tudom mondani, hogy pontosan milyen baktériumok vannak a mintában. És miután meg tudom mondani, hogy milyen baktériumok vannak a különböző kultúráinkban, amiket ugye a laborban fenntartunk, utána tudom azt mondani, hogy jó, én ezt a baktériumot szeretném kutatni, kiválasztom azt a szekvenciát, amit én szeretnék kutatni, azt a törzset, és arra fogok felépíteni egy kísérletet, amit megint csak specifikusan olyan úgy lehet elképzelni a következő lépés, mint hogyha raknék egy ilyen kis post-it-et a kifejezetten egyfajta törzsre, és utána elvégzek különböző vizsgálatokat, különböző kísérleteket, és megnézem, hogy reagált csak az a baktérium, amelyiken ez a post-it van. És ezekkel a mai modern technológiákkal ezt meg tudjuk tenni, hogy megjelöljük őket atomokkal, meg molekulákkal, tehát hogy...
Hadd kérdezzük egy kérdést, hogy itt a kísérlet, amit itt végig elmondtál, az számomra úgy tűnik, hogy ez rettentő eszköz, és valamilyen szinten pénzigényes is. Tehát ugye ehhez eszközök kellenek, külső együttműködők bevonása szükséges, hogy őket hogyan szerzed?
Alapvetően nekem ez nagyon új, tehát hogy amikor így alapszakon csinál az ember szakdolgozatot, akkor ez a viszonylag kisebb léptékben zajlik, és nem kell annyira törődni az embernek azzal, hogy mi mennyibe kerül. És engem itt ütött meg igazán, hogy a kutatás az ugyanúgy egy iparág, tehát ott ugyanúgy nagyon nagy pénzek mozognak, nagyon drágák az eszközök, akár a pipetta fegyek, tehát a pipetta fejek is borzasztóan drágák, és ugye minden egyes mozdulat, minden egyes mintavétel után ugye ki kell dobni egyet, tehát hogy rengeteg pénz van benne, és ugye szép lassan ezt meg kell tanulnom, nem mesterszakon, mert itt csak megismerem, hogy nagyjából mi milyen árkategóriában mozog, és majd CHD-n kell saját pénzügyi tervet is csinálnom a kutatási terv mellé. Viszont itt alapvetően úgy működik, hogy az egyetem kioszt egy kutatási alapot a témavezetőmnek, amivel a témavezetőm gazdálkodik, és ő mondja meg, hogy mondjuk ha azt mondanám, hogy valami tényleg nagyon magas szintű technológiát szeretnék használni, azt mondja nekem, hogy bocsi, ezt nem lehet csinálni, tehát ez nem lesz rá pénz, szóval hogy ez találj valami más megoldást, találj egy másik útvonalat. És ezért is kicsikét nehéz most így megterveznem, vagy azért volt nehéz igazából megtervezni, hogy pontosan milyen kutatási kérdéseket, milyen technológiával válaszolok meg, mert én tanultam valamit ugye az egyetemen, ami a legegyszerűbb út, az a legdrágább is, úgyhogy különböző kisebb utakat kell használnom, és én igazából elmondom a témavezetőmnek, hogy mit szeretnék csinálni, és a kommunikációt, az főleg így ő intézi, meg a pénzügyi vonzatait is ő az, aki felülvizsgálja, és aztán kifizeti az adott költségeket, akár a külső labornak a vizsgálatait, akár az eszközigényt. Például egy nagyon konkrét példa, fogok használni egy műszert, ami angolul Secondary Ion Mass Spectrometry, ez egy atomi műszer, ami tulajdonképpen meg tudja nekem azt mondani, hogy pontosan milyen anyagokat cseréltek ki egymás között ezek az élőlények. Ez egy nagyon magas szintű technológia, egyetlen egy van az egyetemen, a Természettudományi Múzeumban, ők kezelik, nekik vannak specializált szakembereik, akik ezt tudják használni, és én csak felkészítem a mintát, aztán elemzem az adatokat, és egy napi munka azon a műszeren, az 15 ezer koronába kerül, ami több mint félmillió forint, egy munkanap félmillió forint nagyjából, még több is, ezzel a műszerrel. Szóval, hogy igen, itt valóban nagy pénzek mozognak, és tényleg nagyon meg kell válogatni az embernek, hogy milyen módszereket használ, amihez milyen műszerek kellenek, milyen anyagok, a vegyszerek is nagyon drágák sok esetben. Úgyhogy ilyen kiskapukat kell keresni, és mondjuk lehet, hogy 15 lépéssel többet kell csinálni, mint az egyenes út, de mégis olcsóban kijön például.
Sajnos el kell köszönjünk, pillanatokon belül, még egy-két percünk van, és én szeretném felvetni azt a témát, hogyha azon elgondolkodnál, hogy szerintem a hallgatókban is fölmerül a kérdés, hogy azt mondtad, hogy rengeteg pénzbe kerül, már csak ez a kutatás is, amit te csinálsz, most, hogyha ez nagyban van, akkor meg még többet, hogy megéri-e, visszaadja-e az eredmény azt a, hát a pénzt nem, de hogy ami kisül belőle, az hasznos-e annyira, hogy ennyi pénzt megérjen? Érthető, amit itt próbáltam?
Kristálytisztán, mivel ez foglalkoztat engem is, amióta rájöttem, hogy milyen pénzek mozognak itt.
Tedd meg, hogy ezt egy kicsit átgondolod, és igen.
Mert ez hónapok óta ez jár a fejemben, hogy mi, miért, és hogyan kerül ennyibe, és megérje. Úgyhogy akkor meg legközelebb erre visszatérünk.
Nagyon mert jó lenne.
Lehet
nagyon.
Akkor összefedem a gondolataimat ezzel kapcsolatban.
Megköszönöm nagyon. Mint ahogy ezt a mai beszélgetést is, köszönjük szépen, el kell köszönjük most már végképp, mert ha nem köszönünk el, az automata lekapcsol minket, mint a...
Jó. Hát akkor köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek nagyon szép szombatot.
Nektek is minden jó.
Szia, Panna, jó bulit a baciknak.
Köszönöm, átadom nekik.
Oké, okay. Szia. Elköszönünk, szokás szerint főztünk.
Megnéztünk egy filmet a beépített nézőnkkel, a Kitörés előtt című filmet mindenkinek ajánljuk.
invitáltunk mindenkit a párnás piknikre, ami egy délutáni csendes pihenőt jelent a milyen téren?
Szent László téren. Kőbányán.
És azért van ez, hogy tiltakozzunk, hogy marha nagy zajt csinálnak a repülők.
Éjszaka, ráadásul, igen, akkor nem is lenne, igen, szabad egyébként repülni.
Igen.
Utána pedig egy kis egészségügyi tanácsadás következett Nuber Anikóval, aki a kínai orvoslás szempontjából adott nekünk szezonális tanácsokat, és ez egy sorozat, tehát még folytatása következik.
És hát ugye most köszöntünk el Pannától, most meg önöktől. Köszönjük a figyelmet. Igen, parancsolj.
Csak annyi, hogy a Civil Rádió műsora folytatódik az Ajtó című kulturális műsorral, akinek a kiváló szerkesztő műsorvezetője Madarász Máté most nálunk mixelte a zenéket, és hangosított bennünket, és örök hálánk érte, és szuper volt, köszönjük. És puszi pacsi, világbéke!
Köszönjük a figyelmüket, minden jót, viszont hallásra. DJs are always scratching, itching.
Itthon vagyunk.